Szóval akkor a Galatákhoz írott levél első fejezetének 10. és 24. verse közötti szakaszt olvasom. Most hát az embereket akarom meggyőzni, vagy Istent? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtatokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől való, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, hogy éltem egykor a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát és pusztítottam azt. És a zsidó hitűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, minthogy fölöttébb buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyamétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a népek között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, azután ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig. De az apostolok közül nem láttam más, csak Jakabot, az úrtestvérét. Amit pedig nektek írok, íme, Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Azután elmentem Szíria és Kilikia vidékére. Júdea keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem. Csupán ezt hallották, aki egykor üldözött minket, most hirdeti a hitet, amelyet valamikor pusztított, és dicsőítették én értem Istent. Még mindig a levélnek abban a szakaszában vagyunk, ahol a Pál apostolnak egy kicsit világossá kell tenni azt, hogy ő miért írhat egyáltalán evangéliumot, vagy miért hirdethet. És akkor itt van egy-két érdekesség, amit szerintem érdemes átgondolni ezzel a szöveggel kapcsolatban. Ugye egyrészt az, hogy Pálnak honnan van az apostolság, erről már a múltkor is beszélgettünk az első 9 vers kapcsán, hogy az apostoli titulus az valójában nem státusz, hanem szolgálat, és hogy erre a szolgálatra valójában nem tekintélyként kell hivatkozni, vagy tekintélyként kell rá gondolni, hanem ebbe a szolgálatba az Isten állítja az embert. És itt Pál nagyon karakteresen kihangsúlyozza, hogy nem embertől vette az evangéliumot, amit hirdett. Tehát nem egy tradíciót követ, nem egy rabbinikus felekezeti felépítésről van szó, vagy vallásos rendszerről van szó. Ő a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kapja azt az evangéliumot, amit továbbad. És akkor itt van egy-két visszautalás egyébként a Galata levélben, a más bibliai történetekre, főleg az apostolok cselekedeteire. Ha elolvassuk az abcselt, meg ezt a páli fősodrát az apostolok cselekedeteinek, ugye rosszmájú szövegértelmezők, meg biblia kutatók mondják azt, a rosszmájút itt idézőjelbe tettem, hogy költői túlzás azért ezt apostolok cselekedeteinek hívni, mert a első 11 fejezet, ha jól emlékszem, az valóban az apostolokról szól, de utána Pál a főszereplő. És a többiek úgy kikerülnek a történetből. Ennek nyilván van egy nagyon egyszerű oka. Az apostolok cselekedeteinek a zömét a Lukács Pál apostol mellett szolgálva írja meg. Nem az egészet, tehát azért ez nem egy 1-2 hónap alatt elkészülő mű, ez egy több évig, évtizedig formálódó mű, tehát az a formája, amit mi ismerünk ma az apostolok cselekedeteinek, az tényleg a szolgálat közben forja ki magát. Na most viszont az apostolok cselekedeteinél azért látni kell azt, ez majd lehet, hogy valamelyik dián fent is lesz, hogy ahogy az evangéliumoknak nem célja az, hogy Jézus életrajzot írjanak, hanem az evangéliumot rögzítsék és adják tovább, és emiatt mondjuk kronológiailag lehet, hogy eltérnek. Tehát, hogyha egymás mellé tesszük a szinoptikusokat, akkor látni fogjuk azt, hogy van egy csomó történet, amit mindegyik leközöl, vagy adott esetben még János is leközli, de máshol. A templom megtisztítása pont egy ilyen történet, ahol lehet vitatkozni azon, hogy akkor most az pontosan mikor is volt, meg hogyan is volt, mert van olyan evangélium, ami gyakorlatilag a passió történet előtt nem sokkal közli, valamelyik meg egyszerűen csak beékeli a történetbe. Ennek megint az az oka, hogy itt alapvetően az evangélium megírásánál tényleg nem Jézus életrajzot írtak, hanem az volt a cél, hogy az utókor számára összegyűjtve legyenek azok a Jézus igehirdetések, amiről 100%-osan tudjuk, hogy Jézusunktól vannak, illetve származnak, még ha nem is szó szerint, de tőle származnak. Illetve, hogy azok a fontos események, amik a kereszt megváltását, meg a feltámadásnak az üdvösségét megfelelően megágyazzák, azok meg legyenek örökítve. És az az igazság, hogy mindegy olyan 3-3,5 évet dolgoz fel nagyjából, eltérő hagyományokból, meg nézőpontokból kiindulva, sok esetben az alapján is szelektálva, hogy ki a célközönség. Ugye Máté kimondottan hébereknek, zsidóknak írja, János már inkább a görög pogány a embereket szólítja meg, illetve egész konkrétan közülük is a filozófiában jártasokat. És gyakorlatilag a Jézusi örökség is úgymond ezeken a szűrőkön keresztül kerül megörökítésre. Nyilván nagyon nagy szentlélek sugalmazás mellett. Na most az apostolok cselekedeteinél is látni kell azt, hogy Lukács, amikor az apostolok cselekedeteit írja, akkor neki nem célja egy Pál életrajz megírása. Azokat a korai történeteket kívánja lejegyezni, amiben ő alapvetően a Krisztust látja. Tehát azért legyünk őszinték, hogy az apostolok cselekedetei, azok valójában az egy olyan egyháztörténeti dokumentum, úgymond, ami az evangéliumra mutat vissza. Az apostolok cselekedeteit nem szabad evangélium nélkül olvasni, mert az apostolok cselekedeteiben valójában nem az apostolok vagy Pál a főszereplő, hanem az a Krisztus, aki a lelken keresztül, a kitöltött szent lelken keresztül az egyházat létrehozza. És innentől kezdve, ha olvassuk az abcselt, akkor nem mindig válik világossá például, hogy mennyi idő telik el történetek között. És hogyha így ránézünk, akkor nagyon könnyű azt hinni, hogy akkor itt van egy damaszkuszi történet, Pál apostol megvakul, Anániás elmegy, meggyógyítja, megtérünk, és már apostolok vagyunk. És akkor itt Pálnak van egy története, vagy hát itt a Galatákhoz egyből be is idézi, hogy ő nem ment el egyébként Damaszkusz után Jeruzsálembe. És ez nem azt jelenti, hogy Lukácsos torzítja a történetet, hanem egész egyszerűen kihagy egy fejezetet, ami az ő krisztusi nézőpontja szempontjából nem biztos, hogy fontos, hogy Pál Damaszkuszból nem Jeruzsálembe megy, hanem Arábiába. De a mi nézőpontunkból egyébként fontos lesz. És ezen megint nem az evangéliumot szeretném torzítani, mert hogy az, hogy Pál apostol apostolsága honnan ered, az elválaszthatatlan attól a hitküzdelemtől, amit ő megvív Arábiában. Ugyanis ide nem evangelizálni megy. Ezt szinte 100%-ra tudjuk, hogy ide elvonulni megy. Azok után, hogy találkozott a Krisztussal. És ez miért fontos? A Galaták egy zsidó hátterű, illetve zsidó befolyás alá kerülő pogány gyülekezet, judaista befolyás alá kerülő gyülekezet, és a kereszténységnek abban a momentumában vagyunk, ahol egyébként még nem egyértelmű, hogy mi nem a zsidóság gond belül fogunk maradni. Vagy a zsidóságnak egy új verziója lesz a kereszténység. Vallástudósok egyébként, akik nem feltétlenül a hit szempontjából, hanem mondjuk pusztán vallástudományi nézőpontokból vizsgálódnak, ők a mai napig azt mondják egyébként, hogy a kereszténység az valójában egy zsidó vallásreform, ami kikerül a zsidóságból. És ebben egyébként van valami. Tehát, hogy ha őszinte akarok lenni, akkor Jézus zsidó szokások mentén nevelkedett fel a földi szolgálatában, az első 12 tanítványa zsidó volt, a 13., akinek az lett a feladata, hogy hozza ki a kereszténységet a pogányok közé, szintén zsidó, majd erről fog is értekezni, meg már itt is értekezik, hogy mennyire buzgón követte az atyák hagyományát. Tehát van ebben valami, illetve még valamit tegyünk hozzá, a krisztusi megváltás az Ószövetség nélkül értelmezhetetlen, ez pedig egy az egyben a zsidóknak a szent irodalma a mai napig. Tehát amikor azt a szó összetételt olvassuk valahol, hogy zsidó biblia, akkor ne erre a bibliára tessék gondolni. A zsidó biblia az Mózes 5 könyve, a történeti könyvek, a proféták, zsoltárok, meg egy-két bölcsességirodalom. Tehát a mi jó szövetségünk. Az a zsidó Biblia. Na, de most kicsit elkanyarodtam, és a lényeg, hogy jönnek ugye ide-vissza ezek a törvény központú zsidó hagyományokra reflektáló tévtanítók, és Pál apostolnak egy picit a saját apostolságát előttük tisztázni kell, mert ezeknek a tévtanítóknak, ahogy arról a múlt héten is szóltam vala, valami kötődése volt Jeruzsálemhez és Péter közösségéhez. Itt azért ezt tegyük tisztába, hogy az, hogy van kötődés, az nem azt jelenti, hogy van tanításra való felhatalmazás. Ezt majd később is fogjuk látni, mert itt majd lesz egy olyan szakasz, amikor Jakab küld Antiókiába a követeket, de egyáltalán nem biztos, hogy ezek a követek Antiókiában majd Jakab pontos véleményét fogják képviselni. Itt majd, amikor Péter megfedéséről ír Pál, akkor fogunk erről egy kicsit közelebbről beszélni. Na, és a lényeg, hogy itt azért van egy-két dolog, amikor a keresztény teológia vagy hit úgymond idézőjelbe teszem, formailag megszületik, akkor egy-két dolgot el kell kezdenünk szétválasztani. Pál azt írja, hogy buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. És itt egyértelműen a zsidó tradícióra gondol vissza, meg a zsidó tradícióra utal vissza, hogy ő ezt rabbiként, farizeusként, a zsidó vallásban jártas emberként mennyire lelkesen végezte. És hogy gyakorlatilag ebbe hihetetlen mennyiségű energiát rakott. És kimerem jelenteni, hogy ezért lesz ő hihetetlenül fontos nekünk, mert az arábiai elvonulása az pont annak a megütközése, hogy van egy zsidó tradíció, amiben felnő, amiből kiindulva ő üldözni kezdi a Krisztust, aki közben megjelenik számára neki, és elhívja a szolgálatra, és akkor itt azért vannak ám olyan lélektani dolgok, amit nem lehet így eltüntetni. Tehát, hogy ezért is egy picit csalók az apostolok cselekedeteit a Galatákhoz írott levél nélkül olvasni, mert ott 2000 év távlatából ez egy ilyen nagyon gyors folyamatnak tűnik. De hát a Jóisten embertől emberig halad, meg lélektől lélekig halad, és az apostolját sem fogja igazából cserben hagyni. És csak egy fontos apróságra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem apostolokká lettek, hanem elmentem Arábiába, azután ismét visszamentem Damaszkuszba, majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe. Az apostolok Jézus mellett 3 évig vannak a földi szolgálatát végig kísérvén. Ez Pál apostolnak már nem adatik meg, de 3 évig ő apostoli tevékenységet gyakorlatilag nem végez az elején. Ő ezt az egészet magában helyre kell, hogy tegye, hagynia kell, hogy ez az egész beérjen, és gyakorlatilag azt az apostoli utat, amit Péterék, a genezáreti tótól, a passió történeten keresztül az üres sírig bejártak Jézus mellett, azt Pál egy teljesen más aspektusból, de gyakorlatilag az imádság útján végigjárja. Ez azért egy olyan érdemes, egy olyan izgalmas kikacsintása egyébként a Galata levélnek, és tudom, hogy nagyon sokaknak fel se tűnne, de szerintem hihetetlenül fontos. És akkor itt kezdjünk el tényleg megkülönböztetni dolgokat, hogy a vallás, a rajongás, meg a hit, ez nem ugyanaz. És mind a 3 egyébként jelen lehet a kereszténységen belül is, és lehet vallásos az ember, a farizeusi, meg zsidó értelemben, hogy akkor nézzük meg, hogy mi a keresztény tradíció, és éljünk a szerint, és fizessük be az egyházfenntartó járulékot, legyünk ott a templomba, figyeljünk arra, hogy mik azok az általunk fontosnak tartott, hát, hogy mennyire leírt, vagy valós szabályok, az egy másik kérdés, de egyébként tagadhatatlan tény, hogy a elmúlt 2000 évben nagyon sok vallási szabályt egyébként a kereszténység is meghozott saját magára nézve. Lehetünk így vallásosak. Lehetünk rajongók. Krisztusért is lehet rajongani, csak a rajongásnak mindig az a problémája, hogy egyébként az nagyon heves, nagyon nagy elánnal van, de törékeny. És amikor a rajongásnak vége, mert vége szakadhat, akkor az mindig csalódással jár, a csalódás még igazából ugyanannak a heves érzelmi tartománynak a negatív oldala. És akkor itt jön be azt gondolom, hogy a hit, amiben nyilván vannak nagyon pozitív érzelmekkel, vagy lehetnek nagyon pozitív érzelmekkel töltött szakaszok, meg lehetnek nagyon negatív érzelmekkel töltött szakaszok is. De nem olyan illékony, mint a rajongás, és nem olyan kocka, mint a vallás, ami ilyen nagyon keretes szerkezet, és nem engedi az embert adott esetben jó üzenetek mentén is kimozdulni a keretből. Hanem ez a három nem ugyanaz. Buzgó rajongója volt a atyáim hagyományának, mondja Pál apostol, arra célozva, hogy ő mennyire a végletekig képes volt egyébként elmenni a zsidóság gyakorlatában a saját elképzelései vagy rabbinikus felfogása alapján. És akkor ugye itt már elkezdtem felvezetni ezt az arábiai elvonulást, ez nagyjából a mai Jordánia területe egyébként, tehát ne az olaj sejkek Arábiájára gondoljunk. A történelemnek megvan az a nagyon izgalmas oldala, hogy bizonyos helységnevek néha arrébb vándorolnak pár ezer kilométert. Jézus korában az Arábia, az gyakorlatilag ez a... Ha a Jordán medencétől elindulunk délre, megpróbálom megmutatni. A Jordán medencétől elindulunk délre, valahol itt kell lennie Petrának, a Sziklába vált városnak, és gyakorlatilag az arábiai térség az ez a terület itt, ezt nevezzük Arábiának, vagy nevezték Jézus korában Arábiának. Itt ilyen elő-arab népcsoportok éltek, edomiták, moábiták, nomádok, zömében egyébként olyan népek, akik ezen a nagyon zord és rideg, sivatagos, félsivatagos területen ilyen kósza állattartásból valamennyire életben tudtak maradni. Viszont ennek ellenére pont Petra az, ami a mutatója annak, hogy emberileg mégis hatalmas civilizációkat tudtak egyébként létrehozni. Itt alakul ki gyakorlatilag Egyiptommal párhuzamosan az, amit majd a későbbiekben a kereszténység mondjuk úgy vesz át, mint a szerzetes közösségek. Tehát az esszénus közösségeknek egy jelentős része is vándorol egyébként Arábiába. Ezek nem hosszú távú közösségek általában, tehát egy olyan hüde jelentős nyomot a történelemben nem hagynak maguk után. Zsidó közösségek is nagyon sokan vándorolnak ki Arábiába. Az ókornak pont egy olyan izgalmas szakaszában vagyunk, ami egyébként sok szempontból párhuzamos a 21. századdal. Ma is nagyon sokan keresik a társadalomtól való elvonulásnak a lehetőségét. És nagyon sokan gondolkodnak azon, hogy hogyan lehet kivonulni egy ilyen verklibből, amiben a társadalmat raktuk. Na most az ókorban valami hasonlót kell látni. A kis kultúrák azok gyakorlatilag mind bekerültek a Római Birodalom alá. A Római Birodalom viszont Krisztus előtt olyan 200-300 évvel elkezd válságba süllyedni, és Krisztus után olyan 300-400 évig válságban is van, utána megjön a középkor. És nagyon sok olyan közösség van, aki próbál kivonulni. Hogy itt van-e keresztény közösség, ekkor, ezt én csak arra merem alapozni ezt az állításomat, hogy Pál apostol idejön. Gondolom én, de az az igazság, hogy nagyon Pál apostol nem ír arról, hogy mit csinál Arábiában. Viszont nekem van egy teóriám, amit nagyon sok szeretettel osztok meg a kedves testvérekkel, és ezt egyébként nem csak a saját kutfőmből merítem, hanem a nálam sokkal okosabb teológusok olvasmányaira is alapozok ebben. Szóval ez biztos, hogy Arábiában Pál nem evangelizálni jön, viszont ide jön a frissen megtért, korábban rajongó, lelkes zsidó rabbi, aki találkozott a Krisztussal, és valahogy most össze kell tennie, vagy raknia saját magát ezekből az élményekből. És gyakorlatilag itt születik meg, kedves testvérek, a keresztény teológia. Mert hogy a damaszkuszi Pálnak valahogy szintézisre kell jutni a Jeruzsálem és Aullal. És gyakorlatilag a Galata levél, ami a legöregebb, vagy legelső páli irodalom, az nagyon izgalmas, de hogy
a megigazulástannal kapcsolatban, az üdvösséggel kapcsolatban, a Krisztus kereszthalálának és megváltásának az értelmezésében már hordozza azokat a gondolatokat, amiket aztán majd mondjuk a római levélben olvasunk vissza gyönyörű szépen, ami már nyilván az egyik legkiforrottabb páli irodalom, ez meg az egyik legelső. És ez csak úgy lehetséges, hogyha ez az ember, miután darabokra szedi őt az Úr Jézus, a lélekbe kapaszkodva hagyja, hogy újra is építse. És ez a 3 év, ez gyakorlatilag erről szól. Hogy ő itt újra épül az Isten tenyeréből, és gyakorlatilag ebből fakad az ő apostolsága. Amíg Péteréknek van egy elsődleges Krisztus tapasztalások, ugye? Tehát, hogy az összes ige hirdetési forrásunk, az valójában a péteri közösségtől van. Pál ezeket az ige hirdetéseket nagyon izgalmas, de egyébként nem hallotta. Vagy ha hallotta, akkor valószínűleg még a lelkes rajongó állapotában volt, és nem azt váltotta ki belőle az Úr Jézus. Egyébként erről nem nyilatkozik Pál, úgyhogy jó eséllyel ők egyébként, hogy Pál nagy valószínűség szerint Jézussal a földi szolgálata során nem találkozott. István kivégzésénél már biztos, hogy ott van. Tehát keresztényekkel már érintkezik. De arról egyébként Pál, és azt gondolom, hogyha lett volna találkozás, az mondjuk pont a megvakulás élmény miatt, meg az utána való lelki építkezésnek az élménye miatt biztos, hogy lett volna egy olyan jelentős emlék Pál számára, hogy akkor azt valahol megosztja. De nem tudjuk egyébként, hogy ő találkozott-e a földön munkálkodó Krisztussal. Az viszont biztos, hogy a Krisztus munkálkodik vele. És akkor ez az, amit mondani akartam, hogy az összes Jézusi igehirdetés, meg csodatétel, meg evangéliumi történet, vagy így, vagy úgy, de a péteri közösségen keresztül öröklődik tovább. Sőt, ha úgy veszem, még igazából Lukács is Péteréken keresztül öröklődik majd Pálhoz tovább, de ez egy másik kérdés. Viszont ami ezeket az evangéliumokat egy olyan igehirdetési kontextusba helyezi, hogy az alkalmas arra, hogy nem zsidó embereket is megszólítson, meg pogányokat is megszólítson, meg mindenféle emberkét megszólítson, az majd Pál lesz. És ez azért lesz lehetséges, mert ő hihetetlenül sok lelki munkát rakít Arábiába, a saját hitébe, meg az Isten kapcsolatába. És ebből jön az apostoli szolgálat. És akkor itt egy zárójelet szeretnék tenni. Azt mondtam, hogy az apostolság az nem tekintély, hanem szolgálat. A szolgálatot van, hogy ki kell imádkozni az Istenből, hogy mi az én szolgálatom. És arra nem szabad utána tekintélyként gondolni, hogy azt az Istentől kaptam, mert a szolgálatnak kaptam az Istentől. És gyakorlatilag itt Arábiában vagyunk, a tanúi annak, hogy megszületik az, amire ma azt mondjuk, hogy keresztény teológia, és azért van a jó Istennek humorérzéke, egy büdös betűt nem iratott le erről. Okkal. Ezt megint kimerem jelenteni, nem elsődleges forrásokra hivatkozva. Ezek olyan lelki küzdelmek, és olyan ima helyzetek, amiket azt gondolom, hogy nem lehet megspórolni. És nem lehet hozzájuk egy kész receptet adni. Tehát ami Pálnál működött Damaszkusszal, meg a zsidó háttér történettel, az nem biztos, hogy működni fog 2025-ben, nem tudom, bármelyikünkkel, akik meg teljesen más élethelyzetből jövünk a Krisztus hitbe bele. De azért lehet, hogy nekünk is kell 3 év Arábia, most ezt idézőjelbe teszem, hogy ezt az egészet szépen lassan a helyére tegyük magunkban. És akkor ugye itt van, hogy majd akkor 3 év múlva felmegy Jeruzsálembe, és egyébként csak úgy szeretném jelezni, hogy azért ez egy látogatás. Tehát itt nem úgy megy fel Jeruzsálembe, hogy sziasztok, megjöttem 13. apostolnak, és tudom, hogy ti közben egyébként Mátyást már kiimádkoztátok az Úristentől, hanem azt írja, hogy felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást. Ez egy személyes látogatás, visszamegy Arábiából Jeruzsálembe, hogy találkozzon Péterrel, és megismerje Pétert. És ez azért nagyon izgalmas, mert az ókeresztény világnak gyakorlatilag a két gócpontjáról beszélünk. Péter, aki a Jézus megtagadásából, vagy Jézus megtagadásán keresztül lesz igazából az első apostol, úgymond, aki igazából az ige hirdetésnek a letéteményese, tehát ezt emlékezzünk vissza arra, hogy amikor Máté evangéliumáról beszélgettünk, és elhangzik Jézus szájából az a mondat, hogy te Péter vagy, és én erre a kősziklára építem egyházamat, az nem Péter személyéről szól, hanem a neki átadott ige hirdetési szolgálatról. És gyakorlatilag itt azt lehet látni, hogy Péter, aki a zsidó keresztény hátterű ige hirdetői szolgálatnak gyakorlatilag egy ilyen akarva akaratlan emberileg nézve tekintélye, az most kap egy testvéri látogatást attól a Páltól, aki korábban pont ezt a Pétert üldözte. És itt a testvéri látogatáson van a lényeg. Nem tudjuk, hogy itt mit beszélgetnek egymás között, vagy milyen viszonyba kerülnek pontosan, az viszont biztos, hogy ők végig, annak ellenére, hogy Pál egyébként nagyon sokszor aztán oda fog bökni Péternek a levelekben, főleg itt a Galatákhoz írott levélben is, ők a vitáikat nagyon nagy testvéri szeretettel őrizték. És nagyon fontos egyébként azt megtanulni szerintem kettőjükből, mert ez is a Krisztusra mutat, tehát igazából nem Pétert és Pált kell dicsérni, csak rajtuk keresztül kell ezt megérteni, hogy lehet ugyanazt a Krisztust két irányból, hogy eltérő módon, emberileg, húzzuk alá, emberileg eltérő módon tisztelni és szeretni, de amíg ugyanaz a Krisztus áll a szívünk közepébe, addig nekünk nem kell gyűlölnünk egymást. És a Péter és Pál azt gondolom, hogy kimondottan annak a mintája, vagy mintapéldája, hogy hogyan kell nekünk a Krisztus hitben is a félreértéseinket, vagy egyet nem értéseinket kezelni. Itt Pál majd beszélni fog arról, hogy a körülmetéltek, meg a körülmetéletlenek evangéliuma, majd a második fejezetben, hadd ugorjak előre, van egy kulcs ehhez, ennek a megértéséhez, Pál pontosan tudja, hogy nincs körülmetéltek, meg körülmetéletlenek evangéliuma. Lehet eltérő célcsoport, eltérő kulturális közeg, aki a Krisztus befogadja, de ugyanaz a Krisztus. És ne akadjunk le azon a síkon, hogy adott esetben vannak közöttünk kulturális különbségek, ha megváltunk, viszont ugyanaz. És Pál és Péter ezt a kettőt folyamatosan tudta keresztény szeretettel viselni, pedig az ő két személyükben gyakorlatilag itt szembe kerül egymással a zsidó keresztény, a pogány keresztény, vagy inkább azt is mondhatnám, hogy szembe kerül egymással a Jeruzsálem és a nagyvilág. Önmagában véve nagyon izgalmas egyébként, most Jeruzsálem alatt nem a várost értem, hanem ilyen metaforaként hoznám ide, mert én nagyon sokat hallom manapság azt, hogy Európa a judeo-keresztény kultúrkör bástyája. Hát én ezzel nagyon sokat tudnék vitatkozni, hogy mit értünk judeo-keresztény alatt. Mert nem azt, amit Péter értett judaizmus alatt, nem azt, amit Pál, nem azt, amit egyébként ugye alapvetően Jeruzsálem jelent az ókorban. És hogy mit értünk keresztény alatt, én azzal is nagyon vitatkoznék, mert én abban sokszor nem érzem a Krisztust, amikor erről beszélnek. Márpedig Krisztus nélkül nincs kereszténység. És itt szépen tágul a keresztény univerzum Péter és Pál kapcsolatán keresztül is, mert mindegyikben a Krisztus dolgozik. És nagyon fontos, hogy itt, amikor Kéfással találkozik, az is beszédes egyébként, hogy Kéfásnak és nem Péternek hívja. És itt én azt gondolom, hogy nem azért szerepel a Kéfás, és sokan magyarázzák így, vagy gondolják ezt, mert a saját tekintélyét akarja emelni azzal, hogy én mondhatom ám azt neki, hogy Kéfás és nem Péter. Hát, mert egy szinten vagyunk apostolok. Ez egy olyan ego magyarázat, ami szerintem távol áll attól a biblikus szeretettől, amit Péter és Pál képvisel. Szerintem a Kéfás megszólítás ebben a levélben inkább pont azt a belsőségességet mutatja, hogy annak ellenére, hogy mi nem vagyunk feltétlenül egy hullámhosszon vagy egy húron, tudjuk annyira szeretni egymást, hogy a másikat a ilyen belsőséges megszólítással a kereszt nevén tudjuk szólítani és testvérnek tudjuk tekinteni. De nem teológiát tanulni megy Pétertől, hanem meg nem jóváhagyást kérni megy Pétertől a Jeruzsálemben, hanem ez egy ismerkedő látogatás. Nála maradtam 15 napig, és igazából itt ugye még azt is kiemeli, hogy az apostolok közül egyedül az úr testvérével, Jakabbal találkozott, mármint, hogy Péteren kívül, és az apostoli jogosítványait Pál valójában nem Jeruzsálemből gyűjti be, hanem attól a Krisztustól, aki a Jeruzsálemi 12-t is apostollá avatja. Van még egy-két izgalmas, hogy ugye itt a végén érünk el oda, mert az egész első fejezet gyakorlatilag annak ágyaz meg, amit majd valójában a harmadik, negyedik fejezetbe fog kibontani, a második meg egy ilyen átvezetés, hogy honnan van akkor neki jogalapja tanítani, és amikor a zsidó-keresztény hátterű tanítók pont a páli apostolságot kérdőjelezik meg, akkor azért bök oda a zsidó-keresztény tanítóknak ezzel a mondattal, hogy jó, de a keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem, mert pont arra utal rá, hogy ti úgy kéritek számon rajtam a zsidó-kereszténységet, hogy valójában sose találkoztunk egymással, hogy én a zsidó-keresztény közösségeknek Jeruzsálemben meg ott a környéken tagja nem voltam, amíg ti a judaizmus oldaláról beszivárogtatok a friss keresztény közösségekbe, addig ő valójában valószínűleg végig Arábiába elmélkedett, vagy egy lelki vezetésen vett részt, vagy imádkozott, vagy tényleg nem tudjuk, hogy ott mi történt. És hogy itt valójában pont az az érvágás, hogy úgy próbáljátok a zsidóság vallási törvényeit a tanításaimon számon kérni, hogy nem ismertek engem. Nem ismertek személyesen, mert nem is találkoztam csak Kéfással, meg Jakabbal. A többi 12-ből, hogy a többiek hol voltak, egyébként misszióztak, tehát nem azért nem voltak Jeruzsálemben, mert Fülöpék úgy döntöttek, hogy akkor ők leugranak a földközi tenger partjára lábat lógatni, mentek jobbra-balra és misszióztak. Ezt az egyház történetből tudjuk inkább alátámasztani. Tehát, hogy nem ismertek engem, és közben észre sem veszitek azt, hogy ennek ellenére meg híre megy annak, hogy én megtértem, mert a Jeruzsálem környéki keresztény közösségek viszont az Isten dicsőítik én értem. És ez fontos, hogy nem Pált dicsőítik, hanem az Istent Pálért, mert az Isten annyira hatalmas, hogy valakit, aki gyűlöli a Krisztust, meg tud téríteni a Krisztus hitére. És ez egyébként ez nagyon izgalmas, de hogy egy ilyen jó értelembe vett egóval húzzuk ki magunkat, mert hogy mi valójában egy olyan evangéliumot hirdetünk, amiről azt mondjuk, hogy tényleg mindennél hatalmasabb. Most egy picit gondoljunk bele a rajongó Pálnak a lélektanába, hogy az mi az, ami lezajlódhat benne, hogy azt mondja, hogy nem elég, hogy én zsidó vagyok, nem elég, hogy szabálykövető zsidó vagyok, nem elég, hogy minden áldozatot szabályosan betudok, hogy mutatni, hogy tanultabb vagyok a tanult zsidóknál is, nem én elmegyek és üldözöm a keresztényeket, mert szerintem az még kell ahhoz, hogy én jó zsidó legyek. Mert ő ezt egyébként ezért csinálja. És akkor ezek után jön neki a Krisztus élmény. És az a Krisztus élmény az annyira hatalmas, hogy egész egyszerűen egy teljesen másik személyiséget szül meg benne, ami már onnantól kezdve apostolként tevékenykedik és dolgozik. És hogy amikor mi azt mondjuk, hogy az Úristen tud újat teremteni, akkor ott ne csak arra gondoljunk, hogy nem tudom én új eget és új földet teremt, hanem gondoljunk tényleg nyugodtan, személyesen arra, hogy belőlünk is tud újat teremteni. Azokból a megrögződéseinkből, bűneinkből, amit nem is biztos, hogy felismerünk, nem is biztos, hogy tudomásul veszünk. Ha felismerünk és tudomásul veszünk, akkor kétségeink vannak, hogy hogyan lehet belőlük szabadulni, hogyan lehet belőlük formálódni. Na az Isten ezeket össze tudja törni, és tud újat teremteni. Valami újat formálni. És amikor itt Pál arról beszél, hogy a zsidó keresztények dicsőítik az Istent, én értem, akkor ott a hangsúly nem azon van, hogy látjátok, én milyen szép ember, meg jó ember lettem, hanem az Isten hatalmán van, ami tényleg a pálfordulásokat képes irányítani. És nagyon fontos, hogy ezt Pál egyébként még azért írja le, ez egy ilyen utolsó gondolat, hogy neki itt nem az a feladata a Galaták között, hogy legitimizálja valahogy a saját apostolságát vagy tanítását, mert pont az az egész gondolatmenetnek a lényege, hogy nem a péteri tradíciót hozom nektek, de nem azért, mert a péteri tradíció rossz, hanem azért, mert, és ez majd a második fejezetben kezdi el kifejteni, mert Krisztusban mindenki felszabadul. És nem kell zsidóvá lenni ahhoz, hogy keresztények legyünk, mert Krisztus a szabadság a törvény alól, Krisztus a szabadság a bűnök alól, és ez az evangéliumnak igazából a lényege, és ő erre kapott küldetést. És azért itt megint tegyük hozzá azt, hogy amikor Pál elindul a pogányok felé, és mondjuk Péter erre kezet nyújt, vagy kezet ad, az nem azt jelenti egyébként, hogy a péteri kegyesség, lehet, hogy ez a jó szó, az hibás, hanem arról van szó, hogy a Krisztus mindenkit szólít. És ez egyébként nekünk szerintem egyetlen egy dolgot kell, hogy mondjon, mert mi nyilván nem élünk egy zsidó-keresztény, pogány-keresztény konfliktusban. Tehát a kereszténység 99%-a ma a világon az mind pogány-keresztény hátterű. Most az, hogy egyébként a társadalmainkat, hogy a pogányságok mennyire hagyják keresztbe, azt talán ne azon a parókián beszéljünk meg, amivel szemben a boltban már most ki van rakva a hollywoodi dekoráció. Októberre készülve, itt augusztus végén. De hogy itt mi mind pogány hátterű keresztények vagyunk, és ez nem azt jelenti, hogy akkor mi nyertünk a zsidó keresztényekkel szemben. Hanem a lényeg az, hogy a Krisztus nyert értünk a bűnökkel szemben. És ez szerintem azért fontos egyébként, mert a kereszténységnek a megosztottsága igaz, hogy más vonalakon, de a mai napig fennáll. Most nem a zsidó keresztény, pogány keresztény az, ami szembeáll egymással, hanem nem tudom, tudjuk osztani például a kereszténységünket mondjuk ortodox, meg római katolikus, meg evangélikus, tehát felekezeti irányok szerint. Aztán, ha nagyon őszinte akarok lenni, és szívemre teszem a kezemet, most, hogy hazajöttem a munkaévkezdő lelkész konferenciáról, még a pici, alig pár százezer fős magyarországi evangélikus egyházat is tudjuk osztani kegyességi irányok szerint. Össze is tudunk veszni, ha nagyon szeretnénk. Már csak már apróságokon, ki az, akinek a nyakában van stóla, ki az, akinek a nyakában nincs stóla, kinek van piros könyv a kezébe, ki hord feketét magánál, ki az, aki egy tradicionális evangélikus gyülekezetből jön, ahol még Árpád atyáink is evangélikusak voltak, annak ellenére, hogy Luther majd csak 600 év múlva születik meg, és ki az, aki nem tudom én, Tóth hátterű gyülekezetből jön és elmagyarosodott, ki az, aki Szász hátterű gyülekezetből jön és elmagyarosodott, de a Tóth is össze tud veszni a Tóttal, mert nem mindegy, hogy Békés Csabai Tóth vagy nem tudom én, észak-magyarországi Tóth, mert hát azért Tóth és Tóth azért az nem úgy van, lehet, hogy mégiscsak magyarok. És akkor még egy csomó mindent lehetne ezen csavarni, hogy ki az, aki esetleg egy picit liberálisabban közelít ahhoz, hogy a társadalom felé hogyan forduljunk, ki az, aki konzervatívabban közelít ezekhez a kérdésekhez, ki az, aki azt mondja, hogy több vitára van szükség, ki az, aki azt mondja, hogy kevesebbre, és még egy csomó nézőpontot lehetne sorolni, ami mentén egyébként a kereszténységünk repedezettségei lemérhetőek. Na most én azt gondolom, hogy ezek a repedések, a félreértés ne essék, nem akarok mindegyiket legitimizálni, mert azt gondolom, hogy nagyon sokszor ezek a repedések bűnökből táplálkoznak. És vitát csinálni bűnökből talán nekünk nem kellene, mert mi a kegyelem gyermekei vagyunk. De azt viszont látom a saját életemen, hogy meg a szeretteim, meg a barátaim életén, hogy ahányan vagyunk, annyi élményből táplálkozva jutunk az Isten kapcsolatunkhoz közel a Krisztus által. És egész egyszerűen néha azt nem értjük meg mi keresztények, hogy ugyanarról a Krisztusról beszélünk, csak más élményekből indulunk ki. Pál élménye Damaszkusz. Péteré, hogy megtagadta a Krisztust. De ugyanaz a Krisztus. Pál belevakul ebbe az élménybe, és utána újra kell építeni őt a Szentléleken keresztül. Hát, és ötletem nincs, hogy Péter mit érzett, mikor megszólalt a kakas. De utána lesz Péterré. Tehát azért azt a kakas szót ott ne felejtsük el. És ez a két személyiség, ez a két nézőpont, ez az emberi dimenziója annak, amihez mi az életünket kötjük, vagy amire mi az életünket alapozzuk. Ezt talán a legegyszerűbben úgy lehet megfogalmazni, hogy kegyesség, Én ezt szeretem úgy megfogalmazni, hogy mit tartok kegyességnek. A kegyelem megélését tartom kegyességnek. És az, hogy ezt mondjuk hogyan éljük meg emberileg, az lehet, hogy eltér. Tapasztalat miatt. Máshol vagyunk az imádságban, a bibliaolvasottságban, máshol vagyunk a, nem tudom én, a Krisztus ismeretben, vagy az önismeretben, de amíg a Krisztus ugyanaz, addig ezek a repetések valójában nem számítanak. És azt gondolom, hogy ebből az egész történetből, amikor Pál elkezdi fejtegetni, hogy az ő apostolsága honnan fakad, valójában ez az, amit nekünk meg kell ragadni, mert a mi hitünk ugyanabból a hitből fakad, amiből Pálé, meg Péteré, meg Jakabé, meg aztán a kappadókiai atyáké, meg a korai katolikus tanítóké, akik egyébként nem akartak rossz dolgokat, és egyáltalán nem akartak ők nem a Krisztusra figyelni, és ugyanabból fakad, mint Luteré, és a többi, és a többi. Tehát lehetne sorolni napjainkig bezárólag. Na és akkor itt megállok, mert hát ha van hozzászólni való, mint a fejezet végéhez.